Marco Zu. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyának akarata szerint, akinek dicsőség örökön örökké. Amen. Énekeljük a 365. ének első, második és harmadik versét. A 365. ének első verse így kezdődik. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amint az írva található az 51. Zsoltárban. Az 51. Zsoltár 3-tól a 14-ig terjedő versekből. Olvasom Istenek igéjét az 51. Zsoltárból, a 3-tól a 14-ig terjedő versekből a következőképpen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Imé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Imé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vességben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömöt és vígasságot velem, hogy örvendezzek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orszádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, ime egybegyűltünk itt és a szentek egyességébe. Az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban. Az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Pedig énekeljük a 417. ének első és második versét. A 417. ének első verse így kezdődik, ébredj bizonyságtévő lélek. Mennyei felséges Istenünk, hála van a mi szívünkben ezen a vasárnap reggelen, azért, mert Te itt vagy. Hála van a mi szívünkben, Atyánk, mert a Mester itt van és hív minket. Köszönjük Neked, Jézus Krisztusunk, hogy Te mindig hívsz. Köszönjük Neked, hogy Te a szívünkre akarsz beszélni, és akkor is, amikor mi sokszor nem érezzük úgy, hogy akarunk veled találkozni, vagy akarunk veled beszélni, de neked mindig van időd ránk. Köszönjük, hogy neked mindig van mondani valód a számunkra. Köszönjük, hogy tanítani akarsz, vigasztalni akarsz, bátorítani akarsz. Vagy nagyon sokszor csak azt akarod, hogy maradjunk csendben a te jelenlétedben. Azt akarod, hogy az a sok vihar, ami ott van a szívünkben, az elcsendesedjen, és azért hozol a te házadban, hogy csendben a te lábaidnál üljünk, és hallgassunk téged. Csendben a te lábaidnál üljünk, és halljuk meg a lelkünknek a rezgéseit. És halljuk meg a te szavadat, és értsük meg a te üzenetedet. És nyerjünk vigasztalást, nyerjünk erőt, nyerjünk bátorítást a te szavadból. Istenünk, köszönjük, hogy a te jelenléted betölt minket. Köszönjük, hogy a te jelenléted betölti ezt a közösséget, ezt a templomot, és mindenhol, ahol egybegyűlnek a te nevedben, te ott vagy. Köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük a te valódat. Köszönjük a te teremtő, gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy te olyan közel jössz hozzánk, Istenünk, hogy megfogható vagy. Olyan közel jössz hozzánk, hogy érezhető vagy, és te életet akarsz. Életet akarsz adni nekünk, és szabadságot akarsz adni, és örömöket. És sok-sok hitet, és békességet. És benned való életet. Istenünk, erre van szükségünk. Szükségünk van rád, Urunk. Szükségünk van a te lelkedre, szükségünk van a te jelenlétedre. Arra, hogy megérints és beszélj hozzánk. Szólj, Urunk Istenünk. Szólj, és add, hogy tudjuk mondani, nyissuk meg a szívünket, és mondjuk, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Nyisd meg a szívünk, a fülünk, a szemünk, és minden egyes érzékszervünk, hogy befogadjuk a te üzenetedet. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen. Isten igényének hallgatására készülve énekeljük a 246. ének első három versét. A 246. ének első verse így kezdődik. Gyert, kérjük Isten áldott szent lelkét. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenek igéjét, amint az írva található a János evangéliuma 11. részének a 28-tól a 45-ig terjedő versekből. Olvasom Istenek igéjét, amint az írva található a János evangéliuma 11. részének 28-tól a 45-ig terjedő versekből. Hallgassátok meg figyelemmel és alázattal. És amint ezeket mondotta, elment és titkon szólítá az ő testvérét, Máriát, mondván: a Mester itt van, és hív téged. Mihelyt ezt halla, felkele hamar, és hozzáméne. Jézus pedig nem ment valamíg be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahová Márta elébe ment. A zsidók azért, akik ő vele otthon voltak, és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkelt, és kimegy, utána menének ezt mondván: a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaér, ahol Jézus vala, megállván ott az ő lábaihoz essék, és ezt mondta néki: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látja, hogy az sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsul a lelkében, és igen megrendül-e. És mondta: hová helyeztétek őt? Mondának néki: Uram, jel és lásd meg! Könnyekre fakadt Jézus. Mondának azért a zsidók: íme mennyire szerette őt. Némelyek pedig mondának közülük: nem megtehette volna-e ez, aki a vakoknak szemeit felnyitotta, hogy ez ne halljon meg? Jézus pedig újra felindulva magában oda megy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, és kőfek küvék rajta. Mondta Jézus: vegyétek le a követ. Mondta néki a megholtnak testvére Márta: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos. Mondta néki Jézus: nem mondtam én neked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét? Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküdt. Jézus pedig felemeli szemeit az égre, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Amikor ezeket mondta, fennszólva kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva. Mondanék ki Jézus: oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Sokan hívének azért ő benne, ama zsidók közül, akik Máriához mentek vala, és látták, amiket cselekedett vala. Ez az alapige. Kedves testvéreim, biztos vagyok benne, hogy többen emlékeztek arra, hogy két vasárnappal ezelőtt elkezdtük közösen fejtegetni a Lázár történetét, és Lázár történetét a Jézus és Márta szemszögéből mutattuk be. És most ezen a vasárnapon ezt a történetet a Jézus és Mária szemszögéből próbálom egy kicsit megvilágosítani. Biztos vagyok benne, hogy emlékeztek a történetre, és emlékeztek arra, hogy Mártának és Máriának volt egy testvére, Lázár, aki nagyon beteg lett, és a két testvér elküldött Jézusért, és mondta, hogy a testvérünk, akit szeretsz, az beteg. És Jézusnak erre az volt a válasza, hogy mivel annyira szerette Lázárt, ezért még maradt két napot ott, ahol volt. És utána Lázár meghal, Jézus megérkezik a faluba, Márta kimegy elé, és azt mondja neki, hogy Uram, hogyha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. És ebből egy csodálatos beszélgetés alakul ki. És ez a beszélgetés kapcsán Márta két nagyon fontos dolgot megtanul. Az egyik az, hogy megismeri Jézust igazából. Megismeri Jézust olyannak, amilyen ő valójában. Jézus azt mondja, hogy Márta, én vagyok a feltámadás és az élet, hiszed-e ezt? És ugye, hogy milyen igaz az, hogy a sötét pillanatokban, az életünk sötét pillanataiban ismerjük meg igazán Jézust. Akkor, amikor jól vagyunk, akkor, amikor minden jó az életünkben, akkor nem akarjuk annyira őt megismerni. Akkor sokszor nem kapaszkodunk annyira bele. De a sötét pillanatokban az a csodálatos, testvérem, hogy Jézus megmutatja magát. A sötét pillanatokban valami olyat mutat neked meg magából, amit eddig még nem tapasztaltál meg. Azt kérdi Mártától, hogy hiszed-e ezt? És Márta azt mondja, hogy igen, Uram, hiszem. És a második fontos dolog, ami Máriával történik, az az, hogy ez a beszélgetés kapcsán igazi békességre lel. Egy olyan békességre lel, amit csak Isten adhat meg. És visszamegy az ő testvéréhez, és ez a békesség jellemzi őt, és nem ad Jézust választ a kérdéseire, de Mártának ez már nem fontos, mert békesség van benne. És itt folytatódik a történet. Oda megy Márta Máriához, és azt mondja neki, hogy a Mester itt van, és hív téged. Amikor olvastam ezt az egy mondatot, akkor nagyon megragadt engem. És úgy elgondolkoztam azon, hogy csak erről az egy mondattól lehetne prédikálni. A Mester itt van, és hív téged. És mit gondolhatok, Mária? Jó, hogy most itt van, jó, hogy most valahol itt van a faluban, de hol volt akkor, amikor szükségem volt rá? A Mester itt van, és hív téged. Akkor, amikor nagy baj van az életedben. Akkor, amikor a gondok fellege ott van a fejed fölött. Akkor, amikor idejössz az ő házába, akkor halld meg az üzenetet, hogy a Mester itt van. Akkor, amikor azt kérdezed, hogy hol van Isten, itt van. A Mester itt van veled. És a Mester ott van a legsötétebb pillanataidban, a belső szobádban. A Mester ott van a magányodban. A Mester ott van a gyászodban, ott van a betegségedben, ott van a családodban. És a Mester hív téged. Nem tudom, hogy meghallottad-e az életed folyamán a Mester hívását. Nem tudom, hogy átadtad-e neki az életedet, úgy igazán, úgy teljesen. De most neked mondja azt, hogy itt vagyok. Itt vagyok, és hívlak téged. És te dönthetsz. Te dönthetsz úgy, hogy meghallod ezt a hívását. Te dönthetsz úgy, hogy oda mész hozzá, oda szaladsz hozzá, akár a kérdéseiddel, akár a gondjaiddal. Vagy dönthetsz úgy, hogy nem érdekel téged. Márta mondhatta volna Máriának azt, hogy itt van a Mester a faluban, és hogyha gondolod, ha esetleg akarsz vele beszélni, akkor menjél ki, mert itt van. De nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy hív téged. És te is tudd, hogy a Mester itt van, és hív téged. És Máriának mi a válasza? Mária odarohan Jézushoz. Oda rohan Jézushoz, és azt olvashatjuk, hogy leborul a lábai elé. Eset tanulmányt lehetne írni Máriáról. Nagyon sok Mária van a Bibliában, és nagyon sokszor összekeverjük őket, hiszen abban a korban a Mária név olyan volt, mint manapság azok a magyar nevek, ami nagyon sokszor megismétlődnek, például ahogy az én nevem is. És nagyon sok, ahogy most a mi társadalmunkban is, nagyon sok a Zsuzsi, abban a korban nagyon sok volt a Mária, és éppen ezért nagyon sokszor összetévesztjük őket. De erről a bizonyos Máriáról az Új Szövetségben háromszor találkozunk Máriával. Az első alkalom, akkor, amikor örül. Az első alkalom akkor van, amikor a Jézus lábainál van Mária, és ott hallgatja a Jézus tanítását a lábainál. A második alkalom ez, amikor sír. És a harmadik alkalom az, amikor oda megy Jézus lábaihoz, és megkeni olajjal a lábait. Három különböző lelkiállapot, ugye? Az első lelkiállapot az öröm, a második lelkiállapot a fájdalom, a sírás, és a harmadik lelkiállapot az összebiztosság. Az az állapot, amikor nem érti rendesen a dolgokat. De van egy nagyon-nagyon fontos dolog a Mária életében. Mind a három alkalomkor a Jézus lábainál volt. Sírok? Ott vagyok a Jézus lábainál, örvendek. Ott vagyok a Jézus lábainál, bizonytalan vagyok. Ott vagyok a Jézus lábainál. És mondhatnánk azt, hogy hát Mária egy ilyen természetű ember volt, aki mindig ott akart lenni a Jézus lábainál. De nem, testvéreim. Ez nem egy természet. Nincs ilyen természetű ember, aki ott akar lenni a Jézus lábainál, hanem ez akarat kérdése. Akarat kérdése annak az akaratnak, aki alárendeli magát Istennek. És most hadd kérdezzem meg magamtól is tőled, hogy ott vagy a Jézus lábainál? Ott vagy a Jézus lábainál akkor, amikor örvend? Ott vagy a Jézus lábainál akkor, amikor sírsz? Vagy odamész a Jézus lábaihoz akkor, amikor nem érted, hogy mi történik? Alárendeled-e magad Jézusnak pont úgy, ahogy Mária tette? Hogyha ez gyakorlat kérdése, hogyha sokat gyakorolod, akkor menni fog. Mária odaborult Jézus lábaihoz, és valószínűleg harag volt benne, és ugyanazt mondta, amit a testvére. Ugyanazt mondta, hogy Uram, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg az én testvérem. Ő nem folytatja úgy, ahogy Márta folytatta. Márta azt mondta, hogy de tudom, hogy ha kérsz valamit az atyától, megadja neked. Mária nem folytatta. Mária össze volt teljesen törve. Mária nem értette, hogy mi miért történik, és valószínűleg harag is volt benne. Valószínűleg azt akarta mondani Jézusnak, hogy Uram, csalódást okoztál. Uram, nem értem, hogy miért van ez, ami van, de itt vagyok a lábaidnál. Itt vagyok, és leborulok előtted. Hány meg hány keresztény van? Hány meg hány keresztényről tudunk, akik ezt mondják, hogy Uram, csalódást okoztál, Uram, nem értem, hogy mi történik az életemben, Uram, nem tudom felfogni, hogy miért van ez vagy az, de itt vagyok a lábaidnál. Amikor örvendsz, amikor nem érted, amikor össze vagy zavarodva, mindig menj oda Jézus lábához. Mindig borulj le előtte. Ragad meg őt, ahogy Mária, és mondd azt, hogy Uram, szükségem van rád. Uram, ez egyedül nem megy. Uram, én ezt az életet egyedül nem tudom végigélni. Uram, ez nekem túl bonyolult. Uram, olyan sok mindent nem értek, de beléd kapaszkodok. És mi az érdekes a történetben? Az, hogy Jézus nem fedi meg Máriát vagy Mártát. Jézus nem fedi meg azért, mert kérdőre vonja őket. Nem mondja azt Jézus, hogy Márta, fejezd most már be. Nem így kiabálj nekem, hiszen Jézus tudta, hogy fel tudja támasztani. Nem mondja azt, hogy azért tudjad a határokat, hát én mégis a hatalmas Isten vagyok. Nem ezt mondja. Jézus hagyja. Jézus hagyja azt, hogy kérdőre vonják őt. Jézus hagyja azt, hogy te oda menj a kérdéseiddel. Hagyja azt, hogy te oda menj a gondolataiddal, oda menj a bajaiddal hozzá. Csak tudjátok, hogy mi a legnagyobb probléma? Az a legnagyobb baj, hogy mi mindenkihez megyünk. Megyünk a barátainkhoz, megyünk a családtagjainkhoz, megyünk a munkatársainkhoz, a szomszédokhoz. Telefonálunk, e-mailezünk, Facebookra, és írjuk mindig a bajunkat. Csak oda nem megyünk, ahova kell. Csak Istenhez nem akarunk egyedül fordulni. Mindenkinek elmondjuk, hogy mi a gondunk. De Istenhez valahogy nem fordulunk oda. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát tudja Isten, hát ő hatalmas. Ő tudja azt, hogy mi van velem. Valóban? Valóban elhiszed azt, hogy ő tudja, hogy mi van a te életedben? Valóban elhiszed azt, hogy ő tudja, hogy mi van veled? Vagy ez csak egy olyan szép kis mondás. Olyan jó lenne, hogyha meg tudnánk állni. Olyan jó lenne, hogyha akkor, amikor gondjaink vannak, nem futnánk mindenfele, nem egyből a tévét vagy a rádiót kapcsolnánk be, vagy az internetet, csak azért, hogy ne foglalkozzunk a bajainkkal, hogy ne gondoljunk rá, hanem megállnánk egy pillanatra. Megállnánk egy pillanatra, és oda mennénk Jézushoz vele. Oda mennénk, és elmondanánk azt, hogy mit érzünk, hogy mit gondolunk. hogyan folytatódik ez a történet. Úgyhogy amikor Jézus meglátja, hogy Mária milyen állapotban van, és látja az embereket, akik sírnak körülötte, akkor azt olvassuk, hogy Jézus felindul. És az azt jelenti, hogy Jézus dühös lesz. Jézus ideges lesz, és dühös lesz. És mire lesz dühös? Máriára vagy Mártára? Nem. Nem rájuk haragszik. Hanem a helyzetre haragszik, a körülményekre haragszik. Arra haragszik, hogy ennek nem így kellett volna lennie. Isten nem a szenvedést szánta nekünk. Isten nem a gyászt szánta nekünk. Isten az életet akarja. Isten azt akarja, hogy örök életünk legyen. És Jézus felindul az ő lelkében, és dühös azért, mert azt mondja, hogy Uram, ennek nem így kéne lennie. Te nem ezt tervezted, Atyám. És vajon mi dühösek leszünk-e azért a dolgokért, amik ott vannak, és mondjuk-e azt, hogy Uram, te nem így tervezted. Egyszer egy lelkész elment Etiópiába, és Etiópiába missziót végeztek, és akartak egy áruházat nyitni, de mielőtt ezt az árvaházat megnyitották volna, elmentek nagyon sokfajta árvaházba, Etiópiába, hogy lássák, hogy milyen körülmények vannak máshol. És az egyik ilyen keresztény árvaházban volt egy nagyon-nagyon kedves keresztény asszony, és ott voltak sok gyerek, ott volt egy épületben, és volt egy másik épület. És ebben a másik épületben volt 8-10 gyermek. És megkérdezték ezt az asszonytól, hogy miért vannak ezek a gyerekek külön. És elmondta ez az asszony, hogy azért, mert ők különös gyógyszereket kapnak. És ők valahogy nem érintkezhetnek a többi gyerekkel. És kiderült, hogy ez a 8-10 gyerek HIV pozitív volt, éces volt. És akkor ez a lelkész leírja, hogy ő mennyire felindult az ő lelkében. És mennyire ideges lett. És azt mondta, hogy Uram, ezek a gyerekek árvák, de nem elég, hogy árvák, még éjszesek is. És nem Istenre haragudt, hanem a helyzetre, és azt mondta, hogy Uram, te ezt nem így tervezted. Vajon felindulunk-e azon, hogy hány ember éhezik, amikor tudjuk azt, hogy elég ennivaló van ezen a földön mindenkinek. Csak az a baj, hogy egyesek maguknak akarják tartani az ételt, maguknak akarják tartani a vagyont, és nem akarják osztani. Vajon felindulunk mi ezeken a dolgokon, vagy egyszerűen csak konstatáljuk és tényként elfogadjuk őket? Vagy jöjjünk egy kicsit közelebb. Tudjátok azt, hogy most, ma 27 millió rabszolgaságban élő ember van. 27 millió ember él ma rabszolgasorsban. Ez több, mint Románia lakossága. Vagy jöjjünk egy kicsit még közelebb. Tudjátok azt, hogy Románia tartozik az első országok közé Európában, ahol az embercsempészet a legnagyobb. És tudjátok azt, hogy Románia tartozik az első országok közé, ahol ez az embercsempészet jogilag megengedett. Nincs megengedve, de nincsenek igazi törvények rá. És ebben az évben 150 ezer embert fognak kicsempészni Románián keresztül, vagy Romániából nyugatra, vagy prostitúcióért, vagy azért, hogy eladják a szerveiket. Felháborítanak minket ezek a dolgok? Vagy mivel ez nem tartozik ránk, nem tartozik a mi életünkre, minket nem befolyásol. Ezért nem is érdekel minket annyira. Jézus látva a halált, felindult. Felindult az ő lelkében, és dühös volt, és azt mondta, hogy Atyám, te és én nem ezt terveztük. És olyan jó lenne, hogyha mi is felindulnánk ezeken a dolgokon, a mi lelkünkben. És tennénk is valamit, nem csak haragudnánk, hanem tennénk valamit. És tudjátok, hogy Jézusnak mi volt a válasza? Az, hogy én azért jöttem, hogy helyre állítsam a dolgokat. Most dühös vagyok, mert az Atyám nem ezt tervezte. Ti sírtok, de én azért jöttem, hogy helyre állítsam a dolgokat. És azt olvassuk tovább, hogy elkezd a sír fele menni, és Jézus elkezd sírni. elkezd sírni a sírókkal. Hogyha sírsz, akkor Jézus sír veled. Jézus egy szuverén Isten. Egy szuverén Isten, aki tudja, hogy mi lesz a jövőben. Tudja azt, hogy mi lesz a következő lépés. Tudja azt, hogy Lázár fel fog támadni, de sír a sírókkal. Sír, mert ő érzi azt, amit te érzel. És hogyha azt kérdezed, hogy Jézus hol van az ő fájdalomban, a kereszten van. A kereszten van, és veled együtt sír. Mert Jézusnak fontos vagy. Jézusnak fontos az, amit érzel. Jézusnak fontos a te mélységed, és ő ott van veled együtt a mélységben. És azt mondja neked, hogy én azért jöttem, hogy helyreállítsam a dolgokat. Én azért jöttem, hogy a te életedbe helyreállítsam a dolgokat. Engedd meg nekem. Engedd meg nekem, hogy veled sírjak. Töltsél velem időt. Engedd meg nekem, hogy ott maradjak veled. Borulj le az én lábaimhoz. És gyere, állítsuk helyre a te életedet. Gyere, mert én itt vagyok. Gyere, mert én veled vagyok. És mi történik? Azt mondja, hogy hengerítsétek el a követ. Elhengerítik a követ. Hangosan kiállt, és Lázár kijön a sírból. És ezt ne egy ilyen romantikus, szép kis jelenetnek képzeljük el, hogy Lázár 4 nap után kijön a sírból, és akkor mindenki leborul Isten előtt, és áldja az Istent, hanem képzeljük el azt, hogy milyen lehet az, amikor ott van egy tömeg, és egyszer csak halálból valaki feltámad, és kijön lekötözve a sírból. Körülbelül ezek az emberek, mindenki elfutott, amerre látott, és ott biztos, hogy kiabáltak, és nem értették, és nem tudták elképzelni, hogy hogy lehet, hogy valaki egy halott kijöjjön a sírból. És Jézus felkiáll, és azt mondja, hogy oldják le róla a gyolcsokat. Engedjétek őt szabadon. Oldjátok le a gyolcsokat. És ez miért fontos? Azért, mert hányan vagyunk úgy, hogy szabadság van. Kaptunk életet. Hányan vagyunk úgy, hogy igenis megtért hívő emberek vagyunk, akik életet kaptunk. De mégis gyolcsba vagyunk. Valami mégis megkötöz minket. Lehet, hogy ott az új életünk, de nem tudunk megszabadulni egyes bűneinktől. Sokszor nem tudunk megszabadulni a testiségtől, vagy nem tudunk megszabadulni a törvényeskedéseinktől. Vagy sorolhatnám. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy szabad vagy-e? Életet kaptál Istentől, de szabad vagy-e? És azt mondjuk, hogy az élet és a szabadság együtt jár, és ez így van. Csak az a baj, hogy nagyon sokszor mi magunk korlátozzuk a saját szabadságunkat. Tudjuk azt, hogy szabadok vagyunk, de korlátozzuk. És a másik érdekes dolog, hogy azt mondja Jézus, hogy ti oldjátok ki őt. És akkor arra mondjuk, hogy én? Hát én hogy tudok valakit felszabadítani? Vagy azt mondjuk, hogy a körülöttünk lévő emberek, hogy már 20 éve ugyanazt a bűnt követi el folyamatosan, már 20 éve nem tud megváltozni, akkor miért változna meg most? Hogy változhat meg? Jézus azt mondja, hogy te menj és szabadíts ki őt. De Uram, hát én hogy szóljak bele a másiknak a magánéletébe? Uram, hát mit gondolsz? Hát hogy menjek én oda hozzá? Te szabadíts ki őt. Uram, hát hogy tudok én segíteni? Hogy tudjam én őt kiszabadítani? Úgy, hogy te is légy szabad. Úgy, hogy te is légy szabad, és mutasd meg neki, hogy mit jelent a Krisztusban való szabadság. Mit jelent a Krisztusban való élet és szabadság? Nem tudom, hogy életed van-e. De ha nincs, és őszintén magadban nézel, és azt mondod, hogy Uram, nem, hogy szabadságom nincsen, de életem sincs. Uram, én hallom folyamatosan, hogy te hívsz engem, hallom, hogy itt van a Mester, és hív engem, de Uram, valami még mindig megakadályoz abban, hogy én átadjam teljesen az életemet neked.
akkor tudd azt, hogy ezen az Isten tiszteleten Lázárral együtt Jézus téged is fel akar támasztani. Jézus azt akarja, hogy te élj. Jézus nem azt akarja, hogy te halott légy és bűzlődj, mint a halott, hanem hogy élj, és életed legyen. És hogyha azok közé tartozol, akik azt mondják, hogy van életem, de mégis gyolcsba vagyok. Mégis életem van, tudom, hogy Isten megbocsátott nekem, de nem tudom ezt vagy azt elhagyni, és úgy érzem, hogy szolga vagyok, hogy rabszolga vagyok. Akkor tudd, hogy Isten életet és szabadságot együtt adta, és fel akar téged szabadítani. És ha szabad vagy, akkor menj és segíts másoknak. Segíts másoknak, hogy tudjanak valóban felszabadulni. Amen. És pedig énekeljük a 475. ének első és második versét. A 475. ének első verse így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem. Mennyei felséges Istenünk, az ének hangjával könyörgünk hozzád, hogy új szívet adj nekünk. Nyájas, vidám, szelíd, jó szívet. Istenünk, olyan szívet adj nekünk, amely a te lakhelyed. Köszönjük neked azt, hogy te itt vagy. Köszönjük, hogy te a mester vagy, és te hívsz minket. És kérünk téged, hogy segíts meg minket, hogy tudjuk kinyitni a mi szívünket, és halljuk meg a te hívásodat, és tudjunk befogadni téged. Te látod, hogy olyan sokszor halljuk ezt a hívást, de olyan nehezünkre esik átadni neked az életünket, olyan nehezünkre esik, Istenünk, alárendelni magunkat neked, és azt mondani, hogy ezután ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod. Istenünk, de most megalázzuk magunkat, pont úgy, ahogy Mária, és leborulunk a te lábaid elé. Leborulunk, Istenünk, az örömeinkben, leborulunk a bánatunkban, leborulunk az összevisszaságban, a kérdéseinkben, leborulunk a stresszes, az aggodalmaskodó helyzetekben, leborulunk a betegségben, a gyászban, leborulunk a hétköznapokban a te lábaid előtt. És pont úgy, ahogy Mária, könnyeinkkel öntözgetjük a te lábadat, és beléd kapaszkodunk, Istenünk. Beléd kapaszkodunk, és azt mondjuk, hogy Urunk, segíts rajtunk. Urunk, könyörülj rajtunk. Urunk, nem értünk sok mindent, de itt vagyunk. Köszönjük, Istenünk, hogy te meghallgatsz minket. Köszönjük, Istenünk, hogy te velünk sírsz. És kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor hidegen hagy minket az, hogy mi történik ebben a világban. Olyan sokszor nem törődünk a sokfajta igazságtalansággal, ami van azért, mert nem a mi életünkkel kapcsolatos. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor az emberi önzőség feljön bennünk. De arra kérünk téged, hogy segíts meg minket. Arra kérünk téged, hogy tudjuk megtenni a mi részünket. Hogy érezzünk felelősséget a te országod építéséért. És azt a kicsi dolgot, amit megtehetünk a körülöttünk élőkért, azt tegyük meg. Istenünk, te látod a mi rabságainkat, te látod a mi megkötözöttségeinket, te látod, hogy olyan sokszor új életünk van, de mégis vannak dolgok, amiket nem tudunk letenni, vannak dolgok, amik rabságban tartanak minket. Istenünk, mutasd meg, hogy mik ezek a dolgok. Kérünk, hogy a te szent lelkeddel világíts rá, és add nekünk ezt a szabadságot. Azt a szabadságot, ami csak te adhatsz, Istenünk, azt az életet és szabadságot. És kérünk téged, hogy ezzel a szabadsággal tudjunk másoknak is szolgálni. Az, hogy tudjunk másoknak is megmutatni, hogy mit jelent a szabadság, és ne írjunk le senkit, nem mondjuk senkiről azt, hogy ez az ember már így marad, hanem higgyünk benned, és higgyünk abban, hogy te segítesz. Istenünk, kérünk, hogy te légy velünk, te légy a gyülekezetünk gyászolóival, te légy a gyülekezetünk betegeivel, te légy azokkal, akiknek jövő héten műtétük lesz, és fogd az ő kezüket, az, hogy érezzék azt, hogy te velük vagy, az, hogy érezzék azt, hogy te ott vagy, és te vagy a gyógyító orvos. Kérünk, hogy adj nekik békességet, adj nekik hitet, sok-sok hitet és bizalmat, hogy te tudod, hogy mi miért történik, és mi miért van az életünkben. Kérünk, hogy te áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját, kicsiktől nagyokig. És te légy velünk, a te szent nevedért. Amen. Bizalommal zárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretett szolgálati perselyk ezen a vasárnapon a hajléktalan misszióra megy. Ez a hajléktalan misszió a Korosváron élő hajléktalanoknak. A pénz majd nekik fog oda kerülni. A teológusok végzik ezt a missziót. És a pénzt nem adják oda ezeknek az embereknek, hanem mivel elég hideg van, és általában ilyenkor elég kevés a segítség ilyen február körül, ezért gyógyszerre és élelemre fogják költeni. Általában mindig megszervezik, hogy egy héten egyszer találkoznak valahol, és ott meleg ételt próbálnak ezeknek az embereknek biztosítani. És ugye általában a hidegebb hónapokban van az, amikor nagyon sok hajléktalan megfagy, vagy nagyon sok hajléktalan a betegsége miatt meghal, mert akár nem bírja a hideget, és ez befolyásolja. És éppen ezért a pénznek egy része a gyógyszerre fog menni, és arra, hogy ezek az emberek megkapják azt a szükséges gyógyszert és szükséges élelmet, amire szükségük van azért, hogy a telet túlvészeljék. Továbbá hirdetem azt, hogy a Family című folyóirat és az Éjféli kiáltás című folyóirat megérkezett. Most pedig örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma délelőtt az istentisztelet keretén belül kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát, és megkereszteljük Popescu Denis Krisztiánt. Most pedig keresztelőre készülve énekeljük a 255. ének első és második versét. A 255. ének első verse így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk!